Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Hegyi Beszéd napjainknak szóló üzenete című bibliai előadás sorozat mai témájának a címe a törvény betöltése. Amikor az ember először ezt a szót hallja, hogy törvény, még inkább ezt az összefüggést ebben az összefüggésben, hogy törvény betöltése, akkor amikor egy kicsit így kívülállóként olvasom, tehát nem Bibliával régebb óta foglalkozó emberként, akkor óhatatlanul is olyan ellenérzések támadnak az emberben, hiszen a törvény az valami szigorú, rideg szereplője az életnek, ami sokszor és legtöbbször korlátként, vagy valamiféle korlátozó szereplőként van jelen az életünkben. És azért nagyon érdekes az a kérdés, amivel a mai alkalommal is foglalkoznánk, mert Jézus Krisztus valami egészen más összefüggésben beszélt törvényről. Nyilván ezért is kapcsolta hozzá ezt a szót, hogy a törvény betöltéséről, mint ahogy általában mi emberek gondolunk a törvényre, a rendeletekre, vagy a parancsolatokra, amik az életben körülvesznek bennünket. A Hegyi Beszédben Máté Evangélium 5. fejezetétől kezdődően szólt erről egy hosszabb igeszakaszban. Ha van nálunk Biblia, nyissuk is ki, mert egészen a 17. verstől valahol a 30. vers, 32-33. versig terjedően, ugye ez az egész Hegyi Beszéd egy nagy összefüggő prédikáció volt, tehát a gondolati váltások olyan szorosan kapcsolódnak, fűződnek egymásba, hogy pontosan nehéz is megtalálni, hogy hol lép tovább erről a gondolatról Jézus. Mégis valahol itt láthatjuk, tehát a 17. verstől kezdődően a 32-33. versig terjedően azt a szakaszt, ahol Krisztus erről a nagyon fontos kérdésről beszélt, hogy mit jelent egy ember, egy hívő ember, egy Istent kereső ember számára a törvény fogalma, hol van a helye az életében, és hogyan lehet a törvényhez helyesen viszonyulni, amennyiben létezik, mert ezt is megvizsgálnánk, amennyiben létezik egy egyetemes, minden ember számára érvényes isteni törvény, akkor az ember számára milyen lehetőség van a viszonyulásban ehhez a törvényhez, és hogyan lehet egészen odáig jutni, amiről Jézus így szólt, hogy a törvény betöltése, vagy hogy máshogy olvassuk az apostoli levelekben, hogy a törvény betöltése a szeretet, tehát nem csak, hogy a törvény rideg fogalmát hozta a hallgatósághoz közelebb Jézus, hanem egyenesen a szoros kapcsolatra utalt a törvény, az Isten igazság és a szeretet között egyenlőségére téve a betöltés, törvénybetöltés és a szeretet magatartása között. Tehát ezért lesz érdekes megvizsgálni azt, hogy mik ezek a törvények, mik ezek a parancsolatok, rendeletek, ami alapján az Isten szerint az emberi élet működik, és hogyan működhet ez helyesen. Nyilván, hogyha az ember, még mielőtt elolvasnánk ezt az igeszakaszt, a pontos tanítást ezzel kapcsolatban szeretné megérteni, akkor nem egyszerűen Jézus Krisztusnak az ige hirdetését, a Hegyi Beszédről szóló ige hirdetését, vagy ezt a szakaszt érdemes elolvasni, hanem talán a legszebben, legjobban a törvényhez való viszonyulás magának Krisztusnak az életéből olvasható el. Tehát Jézus életében láthatjuk azt a rendet, azt a fajta fegyelmezettséget, azt az összeszedettséget, ami arra utal, hogy az Isten akaratát cselekedni az ő számára nem azt jelentette, hogy valamilyen, hát ha így van kedvem, erre megyek, ha úgy van kedvem, arra megyek, ahogy bennem a szeretet éppen lüktet, vagy nem lüktet, ugye mi az emberi életünkben a szeretetet inkább így szoktuk megélni emberi kapcsolatainkban, hanem egy kiszámítható, tehát nem egy rideg fegyelmezettségről olvashatunk Jézus életében sem, hanem egy kiszámítható, egy egyértelmű, őszinte szeretetről, ami viszont, hogyha kellett, akkor fette az embereket, de mindenféleképpen vigasztalta és bátorította azokat a hallgatóit, akikkel kapcsolatba került maga Jézus. Ézsaiás könyve 42. fejezetében nagyon szép igeszakasz utal erre, már ugye ószövetségi proféciaként olvashatjuk Ézsaiás 42-es fejezetének az első 3, illetve első 4 versét, ahol Jézusnak ezt a magatartását így örökíti meg évszázadokkal a Messiás Jézus megjelenése előtt a Biblia, hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Milyen szép ez a képies ábrázolás az emberi léleknek. Nem tényleg sokszor úgy vagyunk mi emberek, hogy megrepett nád és pislogó gyertyabél. Nem olyan szép ez a két jelkép, nem? Az emberi léleknek azt az értékét, ugye a láng, a tűz, az a csoda, az isteni csoda, vagy az élet, az a megrepett nád, amelyik még áll. Ugye Pascal a nagy gondolkodó is azt mondta, hogy az ember nátszál, de törékeny nátszál, az értéke viszont abban rejlik, ahogyan fogalmazta, hogy de gondolkodó nátszál. Az Isten képűségünknek ez a lenyomata, ami azonban mégis olyan sokszor okoz gondot nekünk az életben, és az Isten nem úgy viszonyul hozzánk, hogy Jézusról is itt olvassuk a messiási proféciában, hogy szigorúan jog és igazság szerint elénk áll, és azt mondja az Isten, hogy ezt tetted, ezért ez jár, tessék, nézz utána, az életben mindennek következménye van. Nem így viszonyul hozzánk az Isten. Részéről az, hogy a saját maga alkotta törvényeket soha nem hágja át, nem mond ellent annak, hogy mégis a szeretet, az irgalom és a könyörület magatartásával fordul felénk. Megrepett nádat nem törel, tehát ahogy Ézsaiás megfogalmazta, pislogó gyertyabelet nem old ki, és itt jön a kulcs kifejezés, a kulcs mondatrész a harmadik versben, mert a törvényt igazán jelenti meg. Tehát az Isten úgy igazságos, hogy közben a könyörületessége és az irgalma nem szenved csorbát, és úgy könyörületes, és úgy szereti az embert, hogy eközben az igazságosságát nem teszi félre, nem mellőzi az emberekkel való magatartásában. Jézus életében is, tehát ezt láthattuk, hogy volt egy kiszámíthatósága, volt egy rendje, meg volt a törvényszerűsége az ő egész magatartásának, szolgálatának, és nyilván ennek hátterében az ő jellemének, az ő egyéniségének, az ő személyiségének, és ez adta azt a biztonságot, és azt az igazságosságot, ami az ő magatartásában, az ő emberekhez való viszonyulásában mégis minden esetben jellemző volt. Amikor ezek után elolvassuk, tehát ezeket az igeverseket Máté evangéliuma 5. fejezetéből, 17. verstől, én most csak kivonatosan először a 20. versig olvasnám ezt az igeverset, akkor valahogy azt a kérdést kereshetjük meg a magunk számára, mert erről szólt itt Jézus, hogy vajon mit is jelent az ember életében az Isten törvénye, és mit is jelent az Isten törvényéhez való helyes viszonyulás. Így olvasom az igeverset a hegyi beszédből, tehát a 17. verstől. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egyetlen jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Milyen összefüggésben hangzottak el Jézusnak ezek a mondatai? Miért szól Krisztus erről ilyen bevezető mondattal, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Jézus Krisztus a maga idejében egy reformernek számított az ő tanításaival. Ha azt vesszük, hogy az ő korában az írástudók és a farizeusok hogyan tanították az Isten beszédét, még inkább az Isten törvényét és az ő parancsolatait, akkor azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztust jogosan érhette az írástudók részéről a vád, hogy valami olyasmit tanít, amivel felforgatja a korabeli vallási életet, az Isten törvényeit pedig, minthogyha látszólag áthágná és semlegesíteni. Csak egy példára hadd hivatkozzam, János evangéliuma feljegyzi, hogy Jézus elment szombatnapon szokása szerint, hiszen ugye a 10 parancsolat 4. parancsolatának megfelelően vett részt a szombati Isten tiszteleteken, elment a templomba, de ott ahelyett, hogy leült volna a sorba, meghallgatta volna a szentbeszédet, azután bólogatott volna helyeslően, majd esetleg egy csendes imával zárva az Isten tiszteletet hazament volna. Nem azt tette, hogy átvette a szót, és ő beszél, mert mégiscsak ő Jézus, és ő a Messiás. Nem is ezt tette, hanem a harmadikat, a legjobbat. Bement a templomba, és azon túl, hogy persze meghallgatta az írástudók tanításait, lehet, hogy nem is mindenben értett velük persze egyet, és ennek oka volt, de körülnézett, és azt látta, hogy van ott egy ember, aki segítségre szorul. Azt gondolom, hogyha a templomok mindig ilyen helyek lennének, hogy bemennek az emberek és körülnéznek, hogy kint tudok segíteni, akkor talán sokkal többen járnának templomba, nem? Szóval bement Jézus, és azt mondta, hogy igen, itt tanítanak valamit, itt folyik egy nagyszerű szertartás, amit ő, mint az Ószövetség törvényadója, Isten fia, maga rendelt el Izrael népe számára, tehát pontosan tudta, hogy mi folyik, de ezen túl nem arról szólt az ő élete és az ő egész szolgálata, hogy ott van, és részt vesz, és hallgat, és helyesel vagy vitába száll, hanem a törvény betöltéséről elment, és arról szólt, hogy vannak itt bajban lévő emberek, vannak itt csüggett emberek, vannak itt testileg beteg emberek, vannak lelkükben megfáradt, megrokkant, terheket hordozó emberek, és Jézus bement, és rájuk figyelt. És amikor meggyógyította a beteget, egyik szombaton olvassuk, egy ilyen beteget gyógyított, meg később egy más történet is szól az ő szombatnapi gyógyításairól, akkor az írás tudok felháborodtak, és azt mondták, hogy ezt hogyan gondolja, hogyan képzeli, hogyan meri ilyet tenni. Hiszen nem csak, hogy gyógyít, ami jog szerint besorolás alapján munkának számít, ilyen furcsa gondolkodás, nem? De hát erről szóltak a törvények, amiket az írástudók kitaláltak. Természetesen erről az Ószövetségben nem olvasunk. Hanem még azt is mondja például egyik esetben a meggyógyult embernek, hogy vedd fel a te nyoszajádat, ugye két kis bot, azon keresztül átkötve valami zsineggel, lepedők, anyagok, amin mégis lefeküdt az a szegény beteg ember, vedd a nyoszajádat, vidd haza, még másokat is munkára bátorít. És az írástudók levonták a következtetést, ez a Jézus nem csak a példájával, de az utasításaival is a törvény áthágására készteti az embereket. Jézus erre válaszolt. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Olyan szép, hogy nem száll vitába az írástudókkal, hogy elképzelem, hogyha Jézusban nem szeretet lett volna, hanem pusztán csak az igei képzettsége jött volna itt elő belőle, hogyan szállhatott volna vitába, és akár megalázó, akár nem megalázó módon, de az írásból hogyan cáfolhatta volna meg tételesen. Szégyeníthette volna meg nagy nyilvánosság előtt ezeket a magukat bölcseknek tartó írástudókat. És ez azért akkora tanulság, nem? Nekünk is, nem? Nem felvenni a kesztyűt. Majd erről lesz egy későbbi előadás az ellenség szeretetéről legközelebbi alkalommal. Hanem Jézus csak annyit mondott, hogy ne gondoljátok. Nem erről van szó. Én nem megváltoztatni akarom a törvényt. Csak a törvény igazi értelmét, igazi célját, amiért az Isten adta, azt megmutatni. Nagyon szép ez a szó, amit Jézus használ, a törvényt betölteni. Tartalommal megtölteni. És itt azért egy másik szóval csak így játszunk el, hogy törvényt megtartani, vagy törvényt betölteni. Mi a kettő között a különbség? Jézus értelemben óriási. Az írástudók és a farizeusok megtartották a törvényt, ami azt jelenti, hogy gramra, centire, tételre, betűre pontosan, úgy, hogy a beteg se gyógyuljon meg, de az Isten neve úgy legyen szent, hogy mi itt most nagyon jó hívők voltunk, csak éppen senki nem látta annak hasznát, senki nem kapott szeretetet, senki nem tapasztalta meg az Isten könyörületességét, így tartották meg az Isten törvényét. Jézus ezzel szemben betöltötte a törvényt, szeretetben betöltötte a törvényt. És arra elgondolkodtató, hogy szeretnék itt azért megállni, hogy számba is vegyük, hogy mi volt ez a törvény, amit itt Krisztus így hangsúlyoz, amit Krisztus megerősít, amire azt mondja, és a kereszténységen belül nem kis viták folytak azóta is, és a mai napig is, hogy vajon mi az a törvény, amit Krisztus megtartott, megőrzött, sőt betöltött a maga életével. De hogyha itt majd hozzáolvassuk, én így egészében nem olvastam el ezt az egész szakaszt, ezt a 15 verset, de akár egyénileg, akár részleteiben majd én is hozzáolvasnék egy-két szakaszt. Például a 21. versben Jézus tételesen elkezdi számba venni, hogy melyik törvényre gondol itt. Azt mondja, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj. Ugye 10 parancsolat, egyik parancsolat, a második kőtábla. A következő versekben is szól erről, 27. versben hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne légy házasságtörő, ne paráználkodjál. Tehát Jézus pontosan utalt arra, hogy itt magáról, a 10 parancsolatról van szó. Az Isten saját ujjával írt a Sínai hegyen Mózesnek és Izrael népének átadott törvényről, ami ugye keresztény ember számára a mai napig az isteni törvények alapjául szolgál. Tehát Krisztus erről szólt itt, és erről beszélt, hogy ő megerősíteni ő valamilyen módon igazi fényében feltüntetni akarta a korabeli hallgatóságnak és a jelenlévőknek ezt a törvényt, mind a 10 törvényével együtt, hiszen erről is szólt, hogy valaki csak egyet is megront ezek közül, az egésznek megrontásában vétkes, de majd ennek a lelki értelméről is szeretnék szólni, hogy vajon akkor mit jelent a törvényt betölteni, vajon azt jelenti, hogy formailag az ember végigolvassa és kipipálja, hogy hogyan is állok ezzel a törvénnyel? De azonban még egy gondolatra álljunk meg, Krisztus tehát erről a törvényről szólt, a 10 parancsolat törvényéről. És itt, amikor törvényről van szó, és az egyik bevezető gondolathoz szeretnék visszatérni, hogy ez a szó, hogy törvény megmelengeti-e a mi szívünket. Megmelengeti-e. A törvény nevében. Ugye hát az emberben nem a jókedvet hozza meg ez. Jézus arról beszélt, hogy az Isten adott egy törvényt, adott egy sor parancsolatot az ember számára, adta úgy, mint teremtő Isten egyébként. Úgy, mint aki a legjobban ismeri az emberi élet titkait, fizikai életünk törvényszerűségeit ismerjük. Hát orvostudománynak nevezzük azt a tudományágat, amely a mai napig azért egy óriási tudás halmazt összegyűjtve igyekszik az emberi élet titkával foglalkozni, úgy, ahogy meghosszabbítani vagy orvosolni, de valljuk be őszintén, nagyon szerény ez a tudás. Nagyon szerény ez a tudás. Ismeri az ember a törvényszerűségeit az emberi léleknek? Amikor emberek leülnek és azt mondják, hogy beszélgessünk, és elmondják a problémáikat, az életüket, csak kapaszkodni tudok a székembe és fohászkodni a lelkemben, hogy Istenem, ki ez az ember? Mit látok én most belőle? Mit ismertem meg? Egészében te tudod, hogy kicsoda ő. Nem? Milyen titok az emberi élet? Amikor az Isten ennek az embernek, ennek a teremtményének azt mondja, hogy van egy törvényem a számodra. Erre a törvényre érdemes odafigyelni. Ugyan sok helyen mondja az Isten, az ószövetségi népnek is mondta, hogy ha betartod, ha megtartod, Krisztusi értelemben betöltöd, élsz azok által, a parancsolatok által. Az ember tényleg érdemes, hogy a lelkében egy kapcsolót átállítson az igét megismerve, mert az Isten törvénye az ember boldogságát szolgálja. Az Isten törvénye arról szól, hogy hogyan lehet rend mindenek előtt a lelkemben, de amennyire csak ezen a világon, ezen a nyomorúságos fájdalommal, betegséggel teli világon létezik, Jézus eljöveteléig és az újjáteremtésig, amennyire csak lehet azért a fizikai állapotomban is. Olyan szép, és én azt gondolom, hogy olyan csodálatos, hogy az Isten egy ilyen törvényt adott az ember számára. Ezt érdemes megbecsülni. A Zsoltárok könyvében a Biblia leghosszabb fejezete foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy mekkora ajándék az ember számára az Isten törvénye. 119. Zsoltár, nem tudom hányszor olvastuk már el az életben, aki esetleg önök közül Bibliát olvas. A 119. Zsoltárral egy nagy problémánk szokott lenni az, hogy 176 versből áll. És ezért az ember már úgy van vele, hogy már neki se fog. Én csak, hogy egy kicsit kedvet hozzak ehhez a Zsoltárhoz, hadd mondjam el, hogy azért áll 176 versből, pontosan lehet tudni, hogy miért nem 177, vagy 175. A többi Zsoltárról nem feltétlenül tudjuk, de erről pontosan lehet tudni. Azért áll pontosan 176 versből, mert a Héber ABC 22 betűjének megfelelően ABC betűnként 8 verses szakaszokra osztható ez a Zsoltár, és azért gyönyörű ez a Zsoltár egyébként, mert minden egyes ilyen 8 verses szakasz egy-egy imádság. 22 imádságnak a fűzére ez a Zsoltár, és mind a 22 imádság egyetlen egy dologról szól, ami most nagyon szorosan kapcsolódik a törvény betöltése kérdéshez. Hogyan értheti meg az ember az Isten törvényét? És az Isten törvényén keresztül magát, az Istent hogyan ismerheti meg? 22 imádság. Mind a 22 imádság arról szól ebben a Zsoltárban, a 119. Zsoltárban, hogy Istenem, segíts nekem úgy olvasnom a te igédet, és úgy olvasnom a te törvényedet, a te parancsolataidat, hogy abból téged ismerjelek meg jobban, önmagamat tisztábban lássam, és azt az utat, amin a te segítségeddel én boldogan járhatok ebben az életben, ezt felfedezzem önmagam számára. Talán egy kicsit sikerült felértékelni ezt a Zsoltárt mindannyiunk szemébe, de én csak néhány igeverset emelnék ki ebből a Zsoltárból. 18. vers például, amikor egy Istent megismerni akaró ember így imádkozik: nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Majd a következő vers is olyan szép: jövevény vagyok-e földön, ne rejtsd el tőlem a te parancsolataidat. Amikor egy ember úgy keresi az Istent, hogy az Isten beszédén, és legfőképpen az ő rövid, magvas tanácsain, az ő parancsolatain keresztül szólna hozzám, hogy én azt megértsem az én életemben. Hát szeretnék néhány példát is mondani az életből ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent, hogy az ember úgy él, hogy egyre inkább megérti az Isten tanácsát és az Isten parancsolatait. Az életben tehát azt olvashatjuk ki ebből a Zsoltárból, ennek is minden egyes verséből, hogy kérnünk kell az Isten segítségét, hogy meglássuk, hogy a mi életünk hogyan kapcsolódik össze az ő törvényével, az ő rendeléseivel, és hogy milyen az a boldogság, amit akkor kaphatunk az életben, amikor megértjük, hogy az ő legfontosabb tanácsai vannak a számunkra megörökítve, például az Isten 10 parancsolatában. Az Isten 10 parancsolatában. Az Isten tehát, összefoglalva ezt az első gondolatot, hogy melyik törvényről van szó, és micsoda ez a törvény számunkra, azt mondanám, hogy az Isten nem elénk ad egy törvényt, hogy na tessék, láss hozzá, ezt kell megvalósítanod, megtartanod, ahogy a zsidók erről gondolkodtak. Ne így értsük a törvényt, félreértjük. Olyan terhet veszünk magunkra, olyan feladatot vállalunk így, amit lehetetlen, képtelenség hozzá se fogjunk magunktól megvalósítani. Tudom, hogy úgy tűnik, mintha itt önmagam ellen beszélnék, hiszen az Isten törvényéről inkább azt kérem mondani, hogy na így kell élni, na tessék emberek hozzáfogni, aki rendes akar lenni, aki olyan életet akar élni, hogy az Istennek tetszen, na aztán mindegyik törvény betartani elsőre, mintha Jézus szava is erre utalna, hogy valaki csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, pedig Jézus itt nem fenyeget, hanem Jézus egy ajánlást, egy tanácsot, hogy Jakab mondja, hogy a szabadság tökéletes törvényét adja elénk, ami által él az ember. Ha megérti ennek a törvénynek, és itt érnék rá a második gondolatra, ennek a törvénynek a működési elvét, hogy mit jelent a törvényt betölteni. Tehát a törvény, ahogy a Római Levél 7. fejezetének a 12. versében Pál apostol mondja, a parancsolat szent, igaz és jó. Az Isten a törvényt javunkra adta. Nem kismértékben azért adta, hogy belenézve meglássuk magunkat is, mert a törvény nem hazudik. A törvény pontos képet mutat rólunk, az életünkről, a magatartásunkról, főleg, ahogy majd láthatjuk Jézus értelmezésében, de én nagyon szorosan hozzákapcsolnám azt a gondolatot, amit Jézus is itt hozzákapcsolt, hogy miközben a törvény változatlan, és nem szabad belenyúlni és belepiszkálni, és nem szabad azt mondani, hogy hát ez a parancsolat itt nem olyan fontos, ezt hagyjuk ki, ezt szövegezzük át. Ugye számtalan különböző templomban, különböző országokban is járva, ugye ez egy középkori szokás volt, hogy mindenütt a két kőtáblának kint kell lenni, ugye ez egyfajta templomi díszítő elem volt, még protestáns templomokban, kálvinista templomokban, meg még inkább. És ugye az ember, hát megmondom őszintén, hogy kicsit meg is ütköztem rajta, mert Angliától, Franciaországon kezdve Olaszországig, hát az ember mindig csak bemegy a templomokba megnézni szép, műemlékileg szószékeket, meg úgy bennem van egy ilyen érdeklődés, és mindenütt láttam ezt a motivumot, 10 parancsolat, de magam sem ismertem rá, hogy ezen első kötetben 3, ezen 7, itt 5, itt ezen is 5, ezen 4, ezen 6, a számozás, ugye az ember próbálja az idegen nyelveket bogarászni, hogy legalább egy-két szóból ráismerjen, hogy hol helyezkedik el az a szó is, hogy akkor ez vagy melyik parancsolat lehet, és hát volt, amikor magam sem ismertem rá, mert hát egyik-másik parancsolatnak hosszúnak kéne lenni, aztán egy mondat, a másik meg hiányzik az meg, tehát óriási változások voltak itt. Jézus egyébként azt mondta, hogy az Isten 10 parancsolatához hozzányúlni nem szabad. Az mindig ugyanazt kell, hogy maradjon. Ugye így mondta Jézus itt, hogy egy jóta vagy egy pontoska sem múlhat el abból. Ugye a korabeli héber írásnak a legkisebb jeleit, magánhangzó jelölésre használt jeleit mondta itt Jézus, azt mondta, hogy ennyi sem változhat meg, emberhez nem nyúlhat hozzá. Csak azt teheti meg, hogy hozzá nyúl, aki valamiféle Istennél is magasabb rangot vagy jogot mer magának tulajdonítani. Csak ilyen valaki nyúlhat hozzá. de ebben az esetben nem beszélhetünk kereszténységről, nem beszélhetünk Krisztus követésről. Tehát Krisztus kiállt a törvény maradandósága mellett, a törvény változhatatlansága mellett, de nagyon fontos a következő gondolat, viszont a törvény betöltéséről szólt. Nem arról, hogy tehát akkor lássunk hozzá, és jó farizeusként vagy írástudóként akkor gramra, centire, másodpercre az ember induljon el azon az úton, hogy jó keresztény az, aki első parancsot, második parancsot, harmadik parancsolat. A törvény magának Istennek a jellemét mutatja be, az ő szeretetét, az ő jóságát. Gondoljunk csak rögtön például az első parancsolatra. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Vonatkozott ez a korabeli Izraelre, de hogy a keresztény magyarázat, az újszövetségi magyarázat szól ezzel kapcsolatban, én az Isten vagyok az, aki megszabadítalak téged a szolgaságból, a bűnrab szolgaságából. Ugye megvan az érvényesség az első parancsolatnak a mai napig, hiszen az egyiptomi rabszolgaság semmi ahhoz képest, amiből egy ember próbál szabadulni, amikor az isteni szeretet törvényét próbálja megélni a maga életében. Azt gondolom, hogy erről nem kell semmilyen népszavazást tartani, hogy amikor az ember megpróbálja az ellenséget szeretni, megpróbálja az őt piszkáló emberrel szemben a szelídséget gyakorolni, megpróbálja mindazokat a dolgokat megélni, amiről majd szó lesz a következőkben, hogy mit is jelent a törvény betöltése, akkor elmondhatjuk, hogy a világ legnagyobb, legteljesíthetetlenebb feladatával áll szembe, hogy a törvény belém költözve működtesse az én életemet, az én indítékaimat, az én vágyaimat, az én kívánságaimat. És az én életemen keresztül az Isten jelleme megmutatkozhasson. Itt ezen a ponton az ember meg is adja magát, nem? Meg is adhatja magát. Hiszen ez az a pont, amit az ember alig ha tud teljesíteni, ha csak nem ismeri meg azt, hogy mit is értett ezen Krisztus. Hogyan is gondolta azt, hogy az ember betöltse az Isten törvényét, hogy az ember úgy éljen, ahogyan azt az Isten az ő törvényében megszabja. Mikor Krisztus tovább magyarázta ezt az ige szakaszt, ha már idézett versekből, ő maga értelmezte, hogy mit jelent a törvény betöltése. 21. versben például. Nagyon gyakorlati a példa, és én azt hiszem, hogy Jézus nem véletlen emelte ki a 21. verstől kezdődően a ne ölj parancsolatot. Arra gondolok, persze ez csak az emberi gondolatom, tehát megcáfolható, és a beszélgetésben is van ennek helye, hogy vitassuk, hogy talán az egyik legnagyobb emberi gyengeségről szólt itt. Lehet, hogy furcsán néznek rám, hogy miért a ne ölj parancsolat az egyik legnagyobb emberi gyengeségre utaló parancsolat, hiszen más helyen előadást tartva erről megkérdeztem a hallgatókat, hogy kipipálhatjuk ezt a parancsolatot, rendben vagyunk ezzel a parancsolattal? Most itt is megkérdezem, hogy hányast adnak önök erre a parancsolatra a saját életükben? Ne ölj! Rendben vagyunk? Rendben vagyunk? Azt gondolom, hogy szerintem egész jó arányt, 99%-ot is elérnénk, nem? Vagy lehet, hogy rámondhatjuk, nem ismerve egymás életét, hogy 100%, rendben van ez a parancsolat. Ezért tette Jézus az első helyre, mert erre mi ötöst adnánk magunknak. Krisztus azonban máshogyan gondolkodott. Amikor az Isten a bűn problémájával, az önzés problémájával próbál bennünket szembesíteni, akkor az első gondolat, amit itt is láthatunk Jézus részéről, az az, hogy a mi gondolatainkban a bűn problémája, mint amit meg kellene harcolni és vívni, nincsen a helyén. Mi a bűnnek a következményeit, a végső eredményeit úgy fogadjuk, ahogy méltó, elfordulunk és elutasítjuk, és azt mondjuk, hogy szörnyűség. Például ne ölj, nem? Ölés, igaz? Beszélgetek egy emberrel, egy lelkigondozói beszélgetés, kiválóan halad a beszélgetés, akkor érzek csak egy zökkenőt a lelkemben, amikor elmondja, hogy és az a 20 év a csillagbörtönben. Akkor úgy érzem, hogy kivel is ültem én idáig szemben? És rájövök, hogy ez egy ostoba előítéletes gondolkodás egyébként. És Krisztusnak ez a mondata, ahogyan itt a ne ölj parancsolatot értelmezi, még inkább megerősít ebben. Ugyanis Jézus mit mond? Azt mondja, vegyük például, kedves írástudók, ezt a parancsolatot, ne ölj! Mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom nektek, mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, és itt aki a Bibliában találja, hogy ok nélkül, azt hadd nyugtassam meg, hogy ez nincsen benne az eredeti szövegekben. Haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Tehát se okkal, se ok nélkül. Nem helyes dolog a harag. Miért mondja ezt Jézus? Jézus nem megtiltja nekünk a haragot, hogy jó keresztény nem haragszik, nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a harag az előszobája sok-sok rossz dolognak. És amikor mi emberek elfordulunk a bűnnek a végkifejleteitől, elfordulunk a háborúktól, elfordulunk a rablástól, elfordulunk a gyilkosságtól, akkor azt nem gondoljuk végig azt az utat, amit az elkövetők bejártak, mire odáig jutottak. Azt, hogy egy kezeletlen indulatos természet, ami felnő az emberrel és megerősödik, egy olyan önkifejezési mód, hogy ha nekem így tetszik, akkor én így csinálom, rosszabb esetben mivé válhat. Én nem azzal riogatok, hogy ez minden esetben ezzé válik, mindenféleképpen gyengeség egyébként, amit nem érdemes így hagyni, mert megnyomorítja az elkövetőt is, aki ebben gyakorolja magát, testi lelki egészségét, és rossz közérzetet ad a környezetének is. Tehát ez mindenféleképpen probléma, a harag. János apostol az első levelében egyébként egészen odáig megy, hogy azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, mind embergyilkos, tehát sokkal keményebben fogalmaz. Mert azt mondja ki az Isten, aki minket nagyon jól ismer, hogy az emberi természetben megtűrt indulatok és vágyak csak időkérdése vagy alkalom kérdése, hogy utat találjanak maguknak, és komoly bajt okozzanak. De addig is borzasztó kényelmetlenné és kellemetlenné teszik azoknak az embereknek az életét, akik abban gyakoroltatnak, vagy annak a környezetében élnek. Tehát Jézus azt mondja, hogy a bűn problémája, a szeretetlenség problémája itt van velünk a mindennapokban, a vágyainkban, kívánságainkban, indulatainkban. Olyan szép, hogy Jézus nem azt mondja, hogy nem kéne annyit ölni, hanem azt mondja, hogy legyen rend a gondolkodásodban, ember, és ha ott rend van, akkor nem kell semmitől félni. Nem ez az igazi gyógyítás? Mikor vagyunk nyugodtabbak? Amikor egy orvoshoz elmegyünk, és felír nekünk egy marék fájdalomcsillapítót? Vagy amikor elmegyünk egy orvoshoz, és azt mondja, hogy itt van egy orvosság, ezt alaposan szedje végig, ezen és ezen változtasson, és ennyi és ennyi esély van rá. Amikor őszinte, egyenes, és a valódi okokat igyekszik orvosolni. Mikor vagyunk nyugodtabbak? Az Isten csak az utóbbit ismeri. Csak az egyenességet. Csak a valódi gyógyítást. Azt, amikor az ő jellemét, az ő képét egy ember lelkében, egy ember gondolkodásában kezdheti el felépíteni. Erre mondta Jézus ezt. Erre mondta azt, hogy ne haragudjatok. A nagy probléma az, ha harag van. Ugyanezt mondja el a 27. versre kapcsolatban, házasságtörés. Ó, hát lehetek én képmutatóan erényes ember. De Jézus azt mondta, de legyetek őszinték magatokhoz. Gondoljatok bele abba, hogy mit jelent igazán a hűség, a lélekben, a gondolkodásban, a szívben. És amit ott megharcol az ember, az igazi győzelem, mert akkor lehetetlen, hogy kifelé megtörténjen a szeretetlenségnek, ez a megnyilatkozása. Egyébként hadd tegyem fel a kérdést, hogy nem szimpatikus és tényleg az ember számára is megragadó Jézusnak ez a fajta hozzáállása az élet problémáihoz, nem? Tényleg nem ez az egyedül őszinte, nem ez az egyedül helyes. Ahogyan Jézus beszélt arról, hogy mit jelent törvényesen élni az életben, és nem egy egész sor parancsolatot és szabad nem szabadot ad az ember számára. Nagyon sokszor jönnek emberek, és mondják azt is beszélgetésbe, hogy mondjam meg például nekik azt, hogy mit szabad az életnek ezen a területén, vagy mit nem szabad ezen a területén. Jönnek például fiatalok, és mondják azt, mondva, hogy én is jobban meg tudom őket érteni, nemrég voltam olyan fiatal, mint ők, mondják azt, hogy mi a helyes szórakozás, és mi a helyetlen szórakozás, és nem tudom ilyenkor mire várnak, hogy valami listát összeírjak nekik, hogy igen, nem, tehát hogy jó, rossz, és írjam fel feketével, vagy pirossal, hogy például hova tartozik a mozi, vagy hova tartozik a színház, vagy hova tartozik a diszkó. Az Isten nem ilyen listákat ad elénk. Az Isten azt mondja, hogy saját képemre teremtettelek, gondolkodó teremtmény vagy, adok neked szempontokat a gondolkodáshoz, adok neked a parancsolatokat, az igémet, hogy te magad felelős döntéseket hozhass, hogy te magad abban erősödhess meg, hogy az Isten a gondolat ihletésen keresztül, az ő írott szaván kívül ma is vezet minden egyes embert a maga élethelyzetében, és nem sablonokat kell adni az emberi életekre, hogy az Isten mindenkinek pontosan megmondja, vagy az az adott egyház, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit tesz indexre, mit nem tesz indexre. Nem ezt mondja az Isten, hanem azt mondja, hogy az első parancsolat mondja, én az Úr vagyok a te Istened. Ez egy tegeződő viszony, én segíteni akarlak téged, én tanácsokat, törvényszerűségeket megmutatni, de a döntéseket te hozod, és az akaratod ez alapján fog megerősödni jó vagy rossz irányba, és a te életedet te fogod felépíteni hitáltal az én segítségemmel, de a te döntéseiddel. Nem ez méltó egy teremtő-teremtmény viszonyhoz? Egy programozó és egy robot viszonyához valószínű nem ez méltó, hanem beteszi a kártyát, és megmondja, hogy mit szabad, és mit nem szabad. De az Isten törvénye nem így működik. Az Isten megértetni, beláttatni akar velünk dolgokat, és már most az ő képét akarja felépíteni bennünk. Hiszen ő arra teremtett minket, hogy gondolkodjunk, hogy felelős döntéseket hozzunk, hogy a szabadságunkat magunk és mások javára gyakoroljuk. Egyedül ez méltó az Istenhez. És az Isten azt állítja, hogy ez méltó egy emberhez is, egy értelmes emberhez ez méltó. Olyan szép, tehát amikor Jézus Krisztus erről szól, hogy ember, gondolj bele mélyebben, mit jelent a törvény betöltése. Mert Krisztus azt mondja, hogy először is nem azt jelenti, hogy ne ölj, kipipáltad, nem öltél, nincs ezzel a parancsolattal problémád, miközben szenvedsz az indulatosságottól, szenvedsz a kielégítetlen vágyaittól, szenvedsz attól, most mindegy, melyik parancsolatot helyettesítjük be, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogyan a te természeted, a te önző természeted szeretné. Krisztus azonban tovább megy még egy lépéssel ezen. És azt mondja, hogy az pedig, hogy betölteni a törvényt, tehát ez még csak az első lépés, hogy gondolkodó, értelmes módon őszintén hozzáállni az Istennel való kapcsolathoz. De az, hogy egyenesen betölteni a törvényt, és nem csak azt látni a törvényben, hogy ezt nem szabad, ezt nem szabad, egyébként nagyon érdekes, de ez a ne ölj, ne lopj, ne légy házasságtörő, ez az eredeti héber alapján így fordítható, hogy nem kell. Nem kell lopnod, nem kell ölnöd, nem kell házasságot törnöd. Tehát nem egy ilyen keményen tiltó, hanem inkább egy tanácsoló, egy ilyen lehetőséget felajánló megfogalmazás. Nagyon érdekes gondolat, csak érdemes tovább gondolni, csak úgy szeretném ezt hangsúlyozni, hogy az Isten határozott nemje, az egyrészt egy óvó szeretetből fakad, másrészt pedig egy lehetőséget nyit meg az ember előtt. Hogy lehet ezt máshogyan is. Amikor Jézus Krisztus erről szól, akkor nem áll meg itt, hanem arról is szól, hogy mit jelent még ezen túl, mit jelent pozitív irányba betölteni a törvényt. Nagyon érdekes például elolvasni a 23. verstől folytatólag, hogyan vezeti a gondolatmenetet ezen túl, hogy Isten segítségével megküzdeni az indulataiddal. Sőt, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el előbb, békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Ez már nem csak a törvény helyes értelmezése, hogy miért adott az Isten törvényt nekünk, hanem ez már az igazi betöltése. Ami arról szól, hogy tegyél többet annál, mint hogy amit nem szabad, azt nem teszed, hogy ennek a lelki hátterét is megvizsgálod, hogy rendben van-e az indulatvilágod, vágyvilágod, hanem menj el ahhoz az emberhez, akivel tudod, és olyan érdekes, hogy milyen messze megy el itt Jézus, hogy hogyan olvashatjuk? Megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened. Nem arról az egyébként is érvényes jézusi tanításról van szó, hogy egy keresztény ember megtanul bocsánatot kérni, és nem szégyelli azt, hogy ő, mint keresztény, akár bocsánatot kér. Miért ne lenne okunk bocsánatot kérni, nem? Miért egy keresztény ember nem követel soha bűnt? Egy keresztény ember nem sokszor éppen a maga elesései nyomán szerzi a, hát most furcsa, hogy ezt mondom, de legértékesebb, legmélyebb tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy mennyire az Istenre vagyok utalva. Ettől persze nem szükségszerű a bűn, de mégis megtörténik, és mégis javunkra kell, hogy megtanuljuk fordítani azt a bűnt, azt a gyengeséget. És Jézus itt nem csak annyit mondta, hogy tudni kell bocsánatot kérni, a nap le ne menjen a ti haragotokon, hanem még messzebb megy, hogy valami rendezetlenség, de ha ő nem is tesz, de te tehetnél, tegyél. Tedd meg azokat a plusz lépéseket, amikről majd az ellenség szereteténél is lesz szó. Igen, ez a törvény betöltése. A kezdeményező szeretet, az elébe menő szeretet. A nem tudom miért, de van valami, ami közénk áll, és lehet, hogy oka vagyok, de nem látom, hogy miben. Minden esetre nem szeretnék így élni. Szeretném, hogyha ezt valahogyan, lehet, hogy nem egy beszélgetés oldja meg, de De fogjunk hozzá, hogy rendezzük ezt a konfliktust. Hányszor találkoztunk ilyen emberi magatartással az életben? Hányszor kezdeményeztünk ilyen emberi magatartást? Erre bizony fel kell készülni, nem? Meg kell erősíteni az ember lelkét, hogy és mi van, ha kidob úgy, ahogy vagyok, nem? Hogy akkor se ne még tovább mérgesedjen a konfliktus, nem? Nagyon nagy feladat az, amit itt Jézus elénk ad, és persze megadja hozzá az erőt és a bölcsességet, csak legyen egy hozzáállás. Értsük azt, hogy mit jelent a törvény betöltése, és erre nem ad lehetőséget egy ilyen előadás, erre még egy egész este is szerintem kevés, hogy például minden egyes törvényt így végig gondoljunk, hogy mindegyik esetében mit jelent a törvény betöltése. Mert különösen érdekes, ha ezt az első kőtáblával, az Isten és ember kapcsolatáról szóló kőtáblával tesszük, hogy én az Úr vagyok a te Istened, kiosztalak Egyiptom földjéről a szolgálat házából. Mit jelent a törvény betöltése ennek a parancsolatnak az esetében? Ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót, hogy a második parancsot. Mit jelent ebben az esetben a törvény betöltése? Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet, harmadik parancsot. Mit jelent az Isten törvényének betöltése? Tehát a pozitív célok megfogalmazása biztos, hogy ez is az a kérdés, amiről a 119. Zsoltárból olyan gyakran olvassuk a mondatot, hogy Istenem, taníts a te törvényed értésére. Mert már mi is egy kicsit látjuk ennek nyomán, hogy az Isten dolgait, az Isten parancsolatait igazán megérteni, és mind a tizet helyesen megélni. Milyen feladat, milyen komoly emberi gondolkodást, érettséget igénylő magatartás, nem? Mit jelent mindezt? Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, de a 7. napon megpihenjél. Mit jelent a törvény betöltése ebben az esetben? Annyit, hogy aztán a 7. napon engem senki nem érhet el, és tőlem bárki nyakát szegheti, én akkor az Istennel megyek találkozni a templomba. Ezt jelenti? Jó farizeus módjára? Mit jelent az, hogy Jézus kiment a természetbe? Hogy elment a zsinagógába? Hogy segített a bajba jutotton, ahogy mondta is, hogy a szombat az emberért lett. A szombat az emberért lett. Mit jelent ez mondjuk a mai világban? És ugyanígy végig gondolni mind a 10 törvényt. És megérteni, hogy mi az Isten akarata ezzel kapcsolatban, ennek betöltésével kapcsolatban az én életemben. Egy Istent kereső, vagy egy Istennel járó ember életében. Jézus tehát erről szólt. Erről szólt, hogy megtanulni, legyőzni azt az önzést, azt a gyengeséget, azt az óembert. Az ember itt rögtön meg is kapja a feladatot, de olyan jó, hogy a bátorítást is mindig megkapja, mert az Isten azt mondta, hogy ehhez szükséges aztán az a hit, ehhez szükséges az Istennel járás, ehhez az ember előbb-utóbb rájön, hogy ima élet nélkül nem megy. Csak egy egészen közvetlen személyes tapasztalatot mondjak. A héten szabadságot vettem ki, és egy kisebb építkezésbe kezdtem a házunk megtoldásával kapcsolatban. Mint gyakorlott lelkész, akinek semmi köze nincs az építkezéshez egyébként, annyit tudtam, hogy 4-es arány a keverésbe, meg ilyesmi, de hát azért lelkesen hozzáláttam a malterozáshoz. Kaptam is szakmai segítséget, csak hát a kőművesek nem mindig olyan empatikus lények, akik ott a hozzá nem értő lelkésznek részletesen magyarázzák, hogy hogyan is kell rakni, azt meg keverni. Úgyhogy sok mindenhez nem értettem, hát a mi kőművesünk is elveszítette azért a türelmét. Én meg elfáradtam. Elfáradtam. És bizony nem úgy válaszoltam neki, hogy kellett volna. Széttettem a kezemet, és mondtam, hát a csodába már, de mi lenne már, ha nekem türelmesen elmagyaráznám? Indulatos lettem. Indulatos lettem. Mert hát miért veszekszik velem, aki soha nem épített még házat, de ha elmondja, én nagyon szívesen meg. De indulatos voltam. Mit kell ezen mentegetni? Sajnos ez így volt. És az ember ugye elgondolkodik, mert persze van egy véscsengünk, nem? A lelkünkben. Nem így kéne ezt. Nem így kéne ezt, ugye? Csak egy olyan finom, szelíd hang. De annál jobban fáj, igaz? És az ember ott volt törvény alatti állapotban. Az Isten megfeddett. Nem szabad így. És az embernek eszébe jut. Hát aznap nem öltem, de haragudtam. És igazam volt, ami még nehezebbé teszi a haragtól való szabadulás, nem? Köszönöm, hogy néhányan mosolyognak, mert akkor úgy érzem, hogy vannak sorstársaim, küzdőtársaim. És az ember ott van ilyen állapotban, és tudják, mire gondoltam? Azonban olyan érdekes volt, hogy pénteken aztán hallottam, hogy jöjjek és tartsak erről ige hirdetést így délután. Hát az élet adja magát, a Jóisten összerendezi a feladatokat. És tudják, mire gondoltam? Jézusnak arra a mondatára, hogy aki egyet megront, fel fogja fedezni, hogy az összes törvényen ilyenkor átgyalogol. Mert úgy elgondolkodtam, hogy mit csinálsz? Na de mitől van ez? Úgy végig gondoltam, persze, túlvállaltad magad megint, 6 nap alatt akarod 8 nap munkáját elvégezni. És úgy eltöprengtem én is ezen, hogy hát tényleg milyen 4. parancsolat, nem? 6 napon át munkálkodjál, de úgy, hogy azért a jellemed az megmaradjon, nem? Hát nem úgy kell dolgozni, hogy az ember aztán a türelmét is elveszíti. Megkérdezhetem önöket, hogy a rossz természet és az indulatosságra mentség az, hogy de sok dolgom volt és elfáradtam? Inkább ok, nem? Tehát inkább ok. De nem mentség. Hadd kérdezzem meg, Jézus sokat dolgozott? Sokat dolgozott? Jézusnak nagy terhei voltak? Hát ha azt veszük, hogy emberekkel foglalkozott, és az embereknél nagyobb terhet nem tudunk egymásra rakni, ugye, mint amikor magunk terheit egymásra rakjuk, és hogy a 12 tanítvány is hát úgy, ahogy erősítette csak Jézus, de sokszor inkább nehezék volt Jézus mellett, ugye az értetlenségükkel, a meglehetősen rossz természetükkel, versengésükkel, civakodásaikkal, és mondta valaha Jézus azt úgy indulatból nagyon keményen kifakadva, és úgy félretéve azt a szelídséget, mert egyébként határozott nem egyszer volt, de hogy a haragját és a dühét kiadta volna, olyan nem volt. És olvassuk azt, Jézus nagy egyszer úgy jó kiborult, és azt mondta, hogy mert nekem ennyi dolgom van, és mégis, hogy nem, ugye? Mert mi volt erre a megoldás? Miért nem volt nála ilyen? Mert ő mindenkor az Atya akaratát cselekedte. És tudják, mi jutott nekem eszembe? Én most nem lennék indulatos, hogyha mai napra is jobban elkértem volna az Istentől, hogy mennyit vállaljak. Mert a túlvállalás, meg hogy sok jó dolgot akarok tenni, ez nem mentség arra, hogy a jellemem ellentétes Krisztus jellemével. Nem? Ugye így van? És az ember így megdöbben, és aztán rájön, hogy ez egy láncreakció. Persze, hát az, hogy indulatos voltam, az fakad abból is, hogy a 4. parancsolatot is áthágtam, mert többet akarok dolgozni, mint amennyi rám van bízva. Ha az Isten nem adta volna nekünk a szombati nyugalomnapot, szerintem éjjel-nappal dolgoznánk 24 órában, nem? Az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy életünk 1/3 részét egyenesen végig kell aludnunk. Gondoltak már, hogy ez mekkora pazarlás? Nem? Vannak, akik megpróbálják ezt máshogyan, de nem egészséges. Nem egészséges. Leterhelődik. Az emberi idegrendszer így van beállítva. És az Isten azt mondja, hogy meg kell tanulnod azt, ember, hogy hitből élsz, nem a magad teljesítményei, hogy mekkorát tud szakítani az ember képességeinek, igyekezetének, szorgalmának köszönhetően, hanem hogy minimum a napjaid 1/3 része és a heteid 1/7 része legyen az Istené, és megáldva kapod vissza. Mert hogy ezt jelenti a 4. parancsolat betöltése. És én rájöttem, hogy egész sor parancsolatot hágtam át, rögtön ott van az 5. is. Egy idősebb emberrel hogy beszélhetek így? Tiszteld atyádat és anyádat. Nem erről van szó? Nem azért tiszteld, mert tiszteletre méltó. Nem azért tiszteld, mert hibátlan. De soha ne engedj meg magadnak tiszteletlenséget. És az ember előtt így lelepleződik az egész helyzete, és rájön arra, hogy valamiben vereséget szenvedtem, de rájön arra is, hogy de jó, hogy az az Isten, aki nekem szövetségesem, az az Isten magához fogad, és a törvény egy csodálatos ajándék, mert tükröt tart elém, hogy nehogy benne maradjak egy bűnbe, kimagyarázzam magam, és addig beszéljek, hogy kiderüljön, hogy mégiscsak én vagyok az áldozat, miközben nem jézusi módon nyilatkoztam meg. Ez a legveszélyesebb számunkra emberek számára, nem? A bűn megmagyarázása. Nem az a probléma, hogy bűnt követünk el, illetve azt mondom, ez a kisebb probléma. Ki tudja belátni? Ki tud érte elnézést kérni? Ki tud az Istenhez menni ilyenkor? Az igazi probléma itt kezdődik, a bűnt nem mennyiségre méri majd az Isten az ítéletben, hanem azt az arányt fogja megnézni, hogy aki sokat elkövetett, de rendezte, az egy csodálatos tapasztalaton fog átmenni, hogy az Isten üdvözíti. És sírva fogunk az Isten előtt fejet hajtani. mert nem érdem szerint jutunk az örök életre, de kevés kis bűnnel és nem túl rossz természettel elveszni, az nagyon fájdalmas. Mert az ember szinte jó volt. De nem volt jó, igazából. Tehát amikor az ember megérti, amikor a tükörbe belenéz, és meglátja a törvényben, hogy ez vagyok én, és csak azért mondtam ezt az esetet, mert nem akarom ezt mondani, mert ez olyan mindennapos, mert szeretném, hogy ez ne legyen mindennapos, de szóval, hogy ez úgy előfordul, nem? Ez úgy megtörténik, de hát ezt ne vegyük így, hogy előfordul, megtörténik, meg értsétek meg, én egy kicsit indulatosabb vagyok, ahogy szoktuk mondani az életben. Hát de az evangélium arról szól, hogy rendben, hogy az vagy, de nem kell így maradni. Van gyógyulás, van reménység. És erre van ez a 20-30-50-60 év. Itt a tökéletes boldogságot már csak fizikai korlátaink miatt sem kereshetjük. De az Isten jellemét tisztán magunk előtt látva az ő törvényéből. Majd azt mondhatjuk, hogy ez csak egy rövid próbaidő volt, ami tartott eddig vagy addig, melyikünknek mennyi ideig, de felkészültem Isten kegyelméből, és az Isten örök életet ad nekem. Ez az igazi tétje az életnek. Nem az, hogy mennyit és milyen minőségben élek, hanem az, hogy az engem érő dolgokban hogyan fedezem fel az Isten akaratát, tisztogató, metsző, faragó szeretetét. Ahogyan engem mégiscsak felkészít arra, hogy igazán örömben élni, örökké akar minket látni az Isten. Ilyen küzdelmesen küszködve ebben a világban, ahol annyi a szomorúság, itt az örök élet nem perspektíva. De felkészülni az Isten országára. Megtanulni a törvényt betölteni, ahogyan arról Krisztus szólt, és ahogyan arról itt a zsoltárokat is nem győzöm visszahivatkozni, hiszen a 119. zsoltár számomra egy évtizedekig meg nem értett zsoltár volt. Mert az, hogy az Isten értesse meg velem a törvényét, hát az egyszer elmondom, de nem 176-szor. De amikor az ember elolvassa figyelmesen, és azokat a különböző megfogalmazásokat, és én valahogyan ezzel is zárnám ezt a gondolatmenetünket, hogy a törvény betöltése az a szeretett törvény, ahogyan arról Jézus Krisztus szólt. És ahogyan arról a folytatásban is, hiszen ezzel folytatódik, ugye, és akkor ez szól majd az ellenség szeretetéről például. Ahogyan az ember megértheti azt, hogy nem a gram, a milliméter, a másodperc, hogy úgy éljek, ahogy azon az Isten elém adta. Van egy ajánlás, ami törvényszerűségként igaz, mert az Isten mondta, ez az Isten törvénye. De az erőt hozzá, a megvalósításához, a megéléséhez, az Isten adhatja meg. Ahogyan a 119. zsoltárban is, mint tapasztalatról ír a zsoltáríró, csak néhány versre szeretnék még hivatkozni, hogy az igazi vallásos élet, az igazi Krisztus követés, amikor az ember a törvényt betölti, nem arról szól, hogy este lefekvés előtt azt mondjuk, hogy na jó, ma se öltem, ma se loptam, nem erről szól, hanem arról szól, ahogyan olvashatjuk itt a 119. zsoltárnak, például a 44. és 45. verseiben. És megtartom a te törvényedet mindenkor és mindörökké, és tágas téren járok, mert a te határozataidat keresem. Amikor az ember úgy érzi, hogy úgy kiszélesedik az élete, nem szép, ez tágas téren járok. Nem az Isten az ő törvényeivel igyekszik beszűkíteni egy kis vallásos életre, hanem amikor megértem az Isten jellemét, ami az ő törvényei mögött áll, aki ő maga, én az Úr vagyok, a te Istened. Ez egy én-te kapcsolat. Úgy nézek rád, mintha mi ketten lennénk ezen a földön. Úgy vigyázok, úgy szeretlek, úgy fáradozom érted. Ezt mondja az Isten, nem? Én és te. Én az Úr vagyok, a te Isten. De amikor megismerem ezt az Istent, és megismerem azt, hogy a saját természetem rabságából ez az Isten kiszabadít, és tágas téren járok. Mert nem korlátoz be engem az én természetem, mert hitáltal az Isten segít másnak lenni, mint ami természetem szerint vagyok. Hogy a másik mondja itt egy másik szöveg, 47. vers ugyanitt ebben a zsoltárban, azt mondja, és gyönyörködöm a te parancsolataidban, amelyeket szeretek. Emlékszem, fiatalabb koromban elolvastam a 10 parancsolatot, és úgy voltam, biztos igaz, de gyönyörködni azért nem tudok benne. De mikor az ember megérti Krisztuson keresztül ezt a törvényt, úgy, ahogyan ezek az igék gondolkodtatnak bennünket, amit a Máté 5-ből olvastunk. Amikor az ember megérti, hogy az Isten logikája, az Isten bölcsessége hogyan akar bennünket meggyógyítani, milyen tükröt és milyen orvosságot ad nekünk az ő igényén keresztül. akkor az ember azt mondja, tágas téren járok. Az ember azt mondja, gyönyörködöm abban, ahogyan te tanítasz türelmesen, igazgatod az én életemet, az én járásomat. Ugyan olvashatjuk tovább, és én nem olvasom az összes ilyen szép igeverset, amilyen kifejező, 119. Zsoltár alapos tanulmányozása életünk hátralévő részében. Ez egy nagyon szép feladat, egy nagyon komoly igekutatás. 92. vers. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. Ha az Isten az ő szeretett törvényét és az ő 10 parancsolatba fogalmazott tanácsait nem adta volna elém, akkor én az én nyomorúságomban, az én bűnbetegségemben reménytelenül állnék egész életemben. Igaz? Vagyan olvashatjuk, ezt már nem is olvasom fel, 96-tól a 103. versig, vagy a 129. versben, csodálatosak a te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat. Ez nem egy parancsba adott törvényengedelmesség, így kell, mert így mondta az Isten. Ez egy félreértett vallásosság. Nagyon sokszor találkoztam ezzel. Jó szándékból mondják ezt emberek. Hát hogy meredte áthágni az Isten törvényét, hogy ijeszgetik egymást emberek. Ha nem tartod be az Isten beszédét, kárhozatra jutsz. Ettől valakinek támadt már kedve betartani? Az Istent szeretetből szolgálja az ember, mert csak ez méltó az Istenhez. De nem félelemből. De ezek az idézetek nem rossz szándékú idézetek. Valószínű, én is mondtam már ilyet egyébként. Szóval bármelyikünkkel megesett. Tehetetlenségében mond ilyet az ember, nem? Mert szeretné a másik életében a kapcsolókat mind átkapcsolni, hogy Isten követés, hit szeretet. De hát meg kell érteni, hogy ez az Isten dolga. És hogy az Istennek ez az én-te kapcsolata vele is megvan. 162. vers, 119. Zsoltár, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Ez olyan nagyon mai megfogalmazás, nem? Nagy nyereség, na ez kell nekem. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. 165. vers, a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk, mert az Istennel járnak. És az utolsó vers, ami egyébként nem kevésbé szép, hanem a legszebb kérése ennek a Zsoltárnak, 176. Tévelygek, mint valami elveszett jó, keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. A küzdő ember, igaz? Ahányszor levesszük a tekintetünket az Isten parancsolatairól, és próbálunk boldogok lenni úgy, hogy az Isten mondjuk törvényét, 10 parancsolatát és szeretett törvényét nem vesszük figyelembe, és ez megtörténik ilyen csütörtökökön, meg szertákon, meg péntekeken, meg hétfőkön, magyarul a mindennapi életünkben, annyiszor úgy rádöbbenünk, hogy már megint tévelgek, igaz? Már megint tévelgek, már megint nem vagyok az ura az érzelmeimnek, a hangulataimnak, már megint csak sebeket szórok magam körül, már megint szétesett a munkám, a tévelgek, mint valami elveszett jó. És olyan szép, mivel folytatja? Ez a diagnózis, az önismeret nagyon fontos, de nem szabad itt megállni. Keresd meg a te szolgádat. Milyen szép, nem? Olyan szép, azt mondja, nem azt mondja az Isten, gyere haza, és majd, ha megjött, és segítek. Hanem azt kérni az Istentől, hogy most még pontosan azt se tudom, hogy merre. Keresd meg engem. Keresd meg a te szolgádat. Mert a te parancsolataidat nem felejtettem el. Ugye olyan szép ez a vége, hogy Istenem, nem így akartam, de ez történt, ugye? Tehát nem szembe menni akarok veled, de hát erre vagyok képes. Nem baj, hogyha lelepleződünk, hogy mire vagyunk képesek csak magunktól. Csak fordulni, menni vissza az Istenhez. Keresni azt a békességet, amit az ő törvényének kedvelői, betöltői kaphatnak. Az Isten adja meg ezt a mi életünkben, és segítsen nekünk ebben, hogy ez a kapcsolat, ez a döntő kapcsolat az életben, a legdöntőbb kapcsolat, az Isten és az én kapcsolatom. Hogy ez megerősödjön, hogy ez őszinte legyen, hogy ez növekedést, gyümölcsözést, békességet hozzon a mi életünkben, úgy legyen. Amen.